Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, most hallgassátok meg Istenünk szavát, amint a szól hozzánk, János evangéliumának második fejezetéből, az első verstől a 11. versig a következőképpen. A harmadik napon mennyegző volt a Galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk. Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk. Most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, oda hívta a vőlegényt és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a Galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Kezdjük most ott, ahol az elmúlt vasárnap abba hagytuk. A múlt vasárnapi alapigénk ugyanis valahol ott ért véget, hogy Mária hallotta Jézus válaszát, amikor ott a templomban végre rátaláltak és megkérdezték tőle, hogy hát hol is volt ő eddig, már 3 napja keresték, és akkor Mária hallotta, amit Jézus mondott neki, de nem értette. Mégis nagyon fontos, hogy azt olvassuk, hogy megőrizte mindazt, amit Jézus mondott neki. Akkor Jézus ezt válaszolta neki, hogy nem tudtátok, hogy az én apám házában kell lennem? És Mária ezt nem értette, ugye, hogy ki is Jézus apja, vagy miért mondja ezt így Jézus. Jól tudta azt, hogy valójában Isten Jézus apja, de mégis ezt a mondatot, ezt az érvelést nem értette Mária, de megőrizte a szívében. És hát gondoljunk csak bele, hogy hány ilyen eset lehetett még hosszú évek alatt, amikor Mária nevelte az Isten fiát, hogy mondott neki valamit Jézus, és ő nem értette pontosan, hogy mit mondott. Viszont egészen biztosak lehetünk benne, hogy mindazt, amit Jézus mondott, ő azt a szívébe zárta, megőrizte és gondolkodott rajta. Így hát megtanulhatta hosszú évek során Mária azt saját tapasztalatából, hogy nem kell mindig megértenie pontosan azt, hogy Jézus mit mond neki, hanem elég, ha megbízik benne. És amit sokszor hátrányként élhetett meg, az most itt a Kánában ezen a mennyegzőn előnyként élhette át. Hiszen megtanulta ugye azt, hogy nem kell azon fennakadnia, hogyha valamit mond Jézus, ő nem érti azt egészen pontosan. Ez nem jelenti azt, hogy Jézus ne szeretné őt. És ezért most is, amikor a külső szemlélő számára, hát Jézus tulajdonképpen úgy tűnik, hogy visszautasította Mária kimondatlan kérését, ugye, hogy segítsen a házigazdáknak, hát Mária akkor sem vont le ilyen messze menő következtetéseket abból, amit Jézus mondott neki. Ő annyit tudott, hogy Jézus elé odavitte a kérését. Jézus mondott valami választ, valami titokzatos választ, amit ő nem ért egészen pontosan. Ki tudja, hogy mit jelent? Egy biztos, nem szabad még lemondani arról, hogy Jézus segíteni fog neki, hiszen nem mondta azt Jézus, hogy nem fogok segíteni, hanem valamit mondott, amit ő nem értett pontosan. Lehet, hogy úgy hangzott, hogy nem sok reménye lehet Máriának abban, hogy Jézus most segít neki, de nem lehetett benne biztos. És ezért fordult aztán oda a szolgákhoz, és azt mondta nekik, hogy bármit mond nektek, mármint Jézus, tegyétek meg. Mielőtt tehát rátérnénk Jézusnak a szavaira és a csodájára, ne menjünk el észrevétlenül Mária hite mellett. Hiszen önmagában is már az is nagy hitről tanúskodott, hogy Mária egyáltalán odafordult Jézushoz ezzel a problémával, hogy a házigazdáknak elfogyott a bora. Nagyon nagy szégyen lett volna ez, hogyha kiderül ott a mennyegzőn. És hát természetesen, ha emberileg nézzük, emberileg semmit nem tudott volna Jézus tenni, nem tudott volna elszaladni a boltba, venni még sok bort. De Mária tudta azt, hogy Jézusnak a kezében sokkal nagyobb hatalom van, mint csak valami emberi dolgok. És már ez önmagában mutatja azt, hogy Mária hitt Jézusban. Bármennyire is beleélte az életét, akkor is hitte azt, hogy Jézus valóban az Isten fia. De önmagában azért nem csak ez mutatja Mária hitének a nagyságát, hanem igazából az, hogy a látszólagos elutasítás után sem adta fel a reményt. Amiről már beszéltem korábban, hogy mert az évek alatt megtanulta azt, hogy Jézus nem úgy és nem azt teszi, ami emberileg logikus lenne. És itt már láthatjuk Mária hitében annak a megpróbáltatásnak a gyümölcsét, hogy amit az jelentett, ami az elmúlt héten volt az alapigénk, hogy 3 napig kereste a gyermekét, és eltűnt az Isten fia, aki rá volt bízva. 3 napig kereste, rengeteg félelmen és gyötrődésen mehetett keresztül, aztán ott is Jézus mondott neki valamit, amit ő nem értett, és biztos, hogy ez az élménye is erősítette az ő hitét, hogy tényleg lássa azt, hogy Jézus nem úgy és nem azt teszi mindig, amit emberileg logikusnak számítana. És bizony Isten a mi életünkben is felhasználja a nehézségeinket arra, hogy erősítse a hitünket. Minél több ideje járunk Jézussal, élünk Jézussal, annál többször tapasztalhatjuk meg azt, hogy nem értjük, hogy Jézus mit mond, hogy miért engedi, hogy ez legyen, vagy miért ezt teszi, de végül, ha ragaszkodunk hozzá, akkor mégis áldást hoz ki az egészből, és áldás lesz az életünkön. És így erősíti ő a belévetett bizalmunkat és hitünket. Láthatjuk tehát azt Mária életében, hogy az ő hite az erősödött az éves során, abban, hogy ugye Jézus az Isten fia. Viszont azért korán sem szabad Máriát egy idealizált embernek, asszonynak elképzelni, korán sem szabad azt hinnünk, hogy ő bűntelen volt, vagy tökéletes. Azért nem véletlen az, hogy Jézusnak a hangneme az feddő volt. Azért ez egy feddés volt, ahogyan Jézusnak válaszolt. Ugye ezt mondta neki egészen pontosan, Máriának válaszolt, ezt mondta Jézus neki egészen pontosan, hogy vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Sokan sokféleképpen próbálták és próbálják magyarázni azt, hogy Jézus miért beszélt így az édesanyjával. Számomra a legérthetőbb magyarázat erre az, hogy Mária szerepzavarba került itt. Nem voltak tiszták számára az anyai szerepének a határai. Hát egy édesanyának is nehéz ezt megtanulnia, meg kell küzdeni azzal, hogy hol vannak a határai a gyermeke életébe való ugye, beleszólásban, irányításában. Főleg, ahogy nő föl a gyermek, hogy felnőtté lesz. Hát még ugye szegény Máriának, akinek az Isten fia volt a gyermeke. Nem ítélhetjük elő túlságosan azért, hogyha kicsit összekavarodtak benne a dolgok, de mégis most úgy tűnik, hogy átlépett egy határt, amit nem kellett volna, amihez nem lett volna joga. Mert hogy itt tulajdonképpen kimondatlanul is, de Jézust az isteni hatalmának a felhasználására mondhatni akarta felszólítani. Azt olvastuk a 12 éves Jézusról, amikor megtalálták őt a szülei a templomban, hogy aztán Jézus hazament velük, és engedelmeskedett a szüleinek. Hát más nem is várhatnánk úgymond az Isten fiától, mint hogy aki bűntelen, mint hogy tökéletesen tiszteli a szüleit, és engedelmeskedik is neki. Úgyhogy Máriának legalább ezzel nem volt gondja, azért annyiban jó lehetett, hogy egy olyan gyermeke volt, aki mindenben szót fogadott neki. Viszont, amikor Jézusnak az isteni mi voltából fakadó küldetéséről volt szó, abban Máriának semmilyen beleszólási joga nem volt. Aki csodát várt Jézustól, ha olvassuk az evangéliumokat, mindig azt látjuk, hogy csak annak tett csodát Jézus, aki úgy közeledett hozzá, hasonlóképpen, hogy Uram, könyörülj rajtam. Leborult elé, könyörgött neki, és aztán Jézus meghallgatta, és csodát tett az ő számára. Hát Mária most nem így közeledett Jézushoz. És még az is elképzelhető, hogy Mária belátta azt, hogy belátta a bűnét, hogy nem a legmegfelelőbben kérte Jézust arra, hogy segítsen most, mégis reménykedett. Azért, mert ismerte Jézust, ismerte az ő szeretetét és az ő irgalmát is. És tudta azt, hogy abban reménykedett, hogyha ő nem is a legmegfelelőbben folyamodott segítséget Jézushoz, azt tudta, hogy a probléma azért még valóságos, ugyanúgy, ahogyan Jézus irgalma és szeretete is az. És talán ezért bízott Mária abban, hogy Jézus mégis segíteni fog neki. És ez is nagyon fontos, a mi életünkre is lefordítva, hogy bízzunk Isten szeretetében és kegyelmében és irgalmában, még a saját bűneink és a saját alkalmatlanságunk, méltatlanságunk ellenére is. Mert hogy Mária nagyon jól tette azt, hogy Jézushoz fordult a problémájával. Ahogyan mi is azt tesszük a legjobban, ha Istenhez fordulunk a problémáinkkal, a nehézségeinkkel. És bennünket se csüggesszen el az, hogyha úgy érezzük, hogy éppen hát az imánk nem sikeredett a legszebbre, a legjobbra, akár még nem is volt teljesen őszinte, nem a legtisztább, nem a legszívből jövőbb volt. Ha akarjuk azt, hogy Isten segítsen rajtunk, és tőle kérjük a segítséget, akkor mindezek ne akadályozzanak meg abban, hogy odaforduljunk hozzá, és rábízzuk magunkat. Mert hogy a bűneink természetesen, hát minden mást, az ima életünket is megkeserítik, megpróbálják tönkretenni. És éppen ezért ne a saját érdemeinkben bízzunk, hanem Isten irgalmában és kegyelmében. Ne attól várjuk, hogy Isten meghallgatja az imánkat, hogy mennyire szépen mondjuk, hanem egyszerűen forduljunk oda hozzá, és bízzunk abban, hogy ő szeret hozzá, és bízzunk abban, hogy ő szerető és kegyelmes Isten. Láthatjuk azt, hogy Mária éppen ezt tette. Bízott Jézusban, és éppen ezért megláthatta, ahogyan Jézus csodát tesz. És ezek után most nézzük magát a csodát, hogy mi is volt ennek a jelentősége. Azon túl is, hogy Isten irgalmasságát fejezte ki, több jelképes értelme is volt. Nézzük először a csoda eredményét, azt, hogy ahol borra volt szükség, ott Jézus bort adott. Ezzel a természet feletti tettével olyan nagy proféták sorába illeszkedett bele, mint Illés és Elizeus. Illésnek az egyik történetét talán szinte mindnyáján ismerjük, aki a sareptai özvegynél járt a nagy éhínség idején, és szegény özvegynek már alig volt valami kis falat lisztje és néhány csepp olaja, és mégis, amikor Illés ott volt nála, Isten Illésen keresztül megsokasította ennek az özvegyasszonynak a lisztjét és az olaját úgy, hogy addig nem fogyott ki, mindez, amíg el nem múlt az éhínség, és így életben maradhatott az özvegyasszony is, és a fia is. Aztán a másik nagy próféta, Elizeus, valami hasonló dolgot tett. Ő az egyik próféta tanítványának az özvegyével, aki felkereste Elizeust, mondta, hogy meghalt az ő férje, aki Elizeus tanítványa volt, és most egyedül maradtak, és adósság is szakadt a nyakukba két fiával, és hogy nem tudnak mit tenni. És Elizeus akkor azt mondta, hogy hozzon, gyűjtsön össze rengeteg olajos korsót, mert egy kis olaja volt ennek az asszonynak, és az asszony ezt megtette, és abból az egy olajos korsóból az összeset megtöltötte tele, aztán azt el tudta adni, és abból a pénzből meg tudott élni a két fiával együtt. És ezek a történetek ott éltek elevenen Jézus kortársaiban, a zsidókban, a tanítványaiban is, és amikor Jézus egy ilyen csodát tett, akkor ez nekik eszükbe jutott. És Ezzel Jézus jelezte azt, hogy ő a mindenható Isten hatalmával cselekszik. Ráadásul nem is csak, hogy éppen, hogy annyi bort adott, amennyire szükség volt, hanem nagyon bőségesen, hiszen ha átszámoljuk azt, hogy összesen mennyi volt ezeknek a kővedreknek a tartalma, az 480 és 720 liter közötti volt ennek a hat kővedernek összesítve a tartalma. Hát már 480 liter bor is azért eléggé sokáig kitarthatott. Viszont nem csak a szükséges bor előteremtésének volt jelentősége, hanem az is, hogy Jézus a bort vízből változtatta át. Ráadásul ezekben a kővedrekben, korsóban levő vízből. Nem volt véletlen az, hogy Jézus a szolgáknak azt mondta, hogy ezeket a kővedreket töltsék meg vízzel. Mert hogy ezek a kővedrek azért álltak ott, hogy a vendégek a eleget tudjanak tenni a különböző tisztasági törvényeknek és előírásoknak, amik fontosak voltak ahhoz, hogy Isten előtt tiszták lehessenek. Így tehát ezek a korsók és a bennük levő víz az ószövetségi tisztasági törvényeket jelképezték, amik által az ember megtisztulhatott, hogyha betartotta ezeket a tisztasági törvényeket, naponta többször kezet mosott, meg étkezés előtt, meg után is, meg nagyon részletesen ez ki volt dolgozva a zsidóknál, nem csak az ószövetségi törvények, hanem sok szokás is még hozzátársult. Úgy élték meg, hogyha ezeket betartják, akkor Isten előtt tiszták lesznek. És Jézus ezt a vizet változtatta borrá, ami szintén egy jelkép volt arra, hogy az ő jelenlétével egy egészen új rend, egy új korszak kezdődik. Mert hogy a tisztasági törvények betartása valójában nem tudja tisztává tenni az embert Isten előtt. Ahhoz, hogy valaki bűntelenné váljon, tisztává váljon Isten előtt, ehhez csak az Isten fiának a mi bűneinkért ontott vére elegendő. És emlékezzünk csak, hogy Jézus az utolsó vacsorán a borról ezt mondta, ez az én vérem bűneitek bocsánatára. A bor tehát Jézus a mi bűneinket megtisztító vér, minket a bűneinktől megtisztító vérét is jelképezte. És hát ezt a jelképet még nem érthették ugyan az ott levő tanítványok, hiszen Jézus akkor még előtte állt természetesen a kereszthalálnak, de nekünk már annál fontosabb, hogy ezt is lássuk, ezt is értsük. Viszont volt, amit már az ottani tanítványok is érthettek ezzel kapcsolatban, hiszen a bornak a bősége az Isten országának, Isten királyságának a jelképe az Ószövetségben. Ezt olvassuk Ámosz próféta könyvében, az egyik helyen. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nyomon követi a szántó az aratót, a szőlőtaposó a magvetőt, must csorog a hegyekről és ömlik a halmokról. Jóra fordítom népemnek, Izraelnek sorsát. Az elpusztult városokat fölépítik és laknak bennük. Ültetnek szőlőket és isszák azok borát, kerteket művelnek és eszik azok gyümölcsét. Tehát annak a jelét, hogy Isten királysága közel jött, ezt már az akkori tanítványok is felismerhették ebben a csodában. És mindezek mellett még, hogy amellett, hogy Jézus elég bort adott, amellett, hogy a vízből változtatta át borrá a bort, amellett még az is fontos volt, hogy mindezt egy mennyegzőn tette Jézus. Mert hát a mennyegző az Ószövetségben nagyon hangsúlyos jelképe szintén az Isten országának, az Isten királyságának. Ézsaiás próféta könyvében ezt olvassuk. Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem, országodat pedig úgy, hogy férnél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadon, úgy veszel téged, aki felépít. Ahogy a vőlegény örül mennyasszonyának, úgy örül majd neked Istened. És Hóseás próféta könyvében pedig ez a kettő kép, a bor és a mennyegző össze is kapcsolódik. a második fejezetben. Azért most én csábítom őt, elvezetem a pusztába, és szívére beszélek. Azután adom vissza szőlőjét és az ákorvölgyét, a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy felel nekem, mint ifjúsága idején, mint akkor, amikor kijött Egyiptom földjéről. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem lesz többé, és nem hívsz többé Bálnak. Kiveszem szájából a bálok nevét, nem emlegetik többé nevüket. Azon a napon szövetséget kötök javukra, a mezei vadakkal, az égmadarakkal, az égi madarakkal és a földön csúszómászó állatokkal. Kiírtom az íjat, a kardot és a háborút az országból, és biztonságban élhetnek. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Azon a napon meghallgatom, így szól az Úr, meghallgatom az eget, az meghallgatja a földet, a föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezreelt. Láthatjuk tehát, hogy mi volt az oka annak, hogy a tanítványok a csoda láttán hittek Jézusban. Ezt olvastuk ugyanis, hogy látták a tanítványok ezt a csodát, és hittek benne, hittek Jézusban. Azt ugye ők még nem tudták, hogy Jézus maga az Isten fia, de azt már felismerhették, és azt hitték, hogy ő a messiás, a megígért messiás. És persze még ez a hitük is ingadozott aztán elég rendesen a későbbiekben, viszont ez a csoda a hitük megerősítését szolgálta, ahogyan szolgálhatja a mi hitünk megerősítését is. De felvetődik akkor a kérdés, hogyha adódott ez a helyzet Jézus számára, ez a mennyegző, ahol ráadásul elfogyott a bor, és lehetősége volt Jézusnak egy ilyen csodát itt megtenni, amiben ennyire sok jelkép sűrűsödött, akkor miért mondta Máriának mégis azt először, ugye, hogy még nem jött el az én órám? Szintén több lehetséges válasz felmerült már sokakban ezzel kapcsolatban. Nekem az a legszimpatikusabb, hogy amikor Jézus itt az én órámról beszél, akkor ugyanazt érti rajta, mint bárhol máshol, amikor szintén említi ezt. Ez pedig azt jelenti, hogy az ő szenvedésének és az ő halálának az ideje még nem jött el. De hogyha ezt jelenti, akkor hogy jön ez ide Máriának a kéréséhez, erre a mennyegzőre? Hát úgy, hogy a víz borrá változtatása az egy messiási jel volt, ahogyan az előbb ezt már láttuk. Jézus pedig azt akarta, hogy minden csodáját azt a kereszt fényében lássák az emberek, hogy ne higgyék azt, hogy a messiás fő feladata az, hogy itt-ott csodákat tegyen, hanem lássák meg azt, hogy a messiás legfontosabb feladata az, hogy magára vegye az emberek bűnét, és meghaljon értünk, hogy legyőzze a halált, és hogy elhozza az örök élet lehetőségét nekünk. És persze, hát az időbeli sorrend az csak az lehetett, hogy először jönnek a csodák, aztán a kereszt halál és a feltámadás. Mégis, mivel Máriának mondta ezt Jézus, talán őt akarta figyelmeztetni arra, hogy az ő küldetésének a lényege nem a csodák megcselekvésében van. És végül meg is tette ezt a csodát, amire Mária utalt neki. Ebből is azt gondolhatjuk, hogy nem arra értette Jézus, hogy ezt a csodát még nem kell megtennie, amikor azt mondta, hogy még nem jött el az én órám. És befejezésül, hadd emeljem ki igénynek az utolsó négy szavát, és tanítványai hittek benne. Mert hogy ez a lényeg. Bármi, amit Jézus tesz vagy mond nekünk, számunkra az azt szolgálja, hogy mi higgyünk benne, és így örök életünk legyen. Akár olyat tesz, vagy olyat mond Jézus, amit nem értünk, ahogyan láthatjuk ezt Mária életében elég sokszor, az is azt szolgálja, hogy a mi hitünk erősödjön benne, ha megőrizzük a szívünkben az ő szavait, ha megőrizzük az emlékeinkben azokat a cselekedeteket, amit Isten tett velünk. Akár pedig azok, amiket megértünk Jézus szavaiból és cselekedeteiből, Isten cselekedeteiből, ahogyan láthattuk itt a tanítványok életében, hogy az ő hitüket pont az szolgálta, az erősítette meg, hogy megértették a jelképet, az üzenetet abból, amit Jézus itt tett, és ezért hittek Jézusban. És ezért kell nekünk is mindig Jézushoz fordulnunk, és a közelében lennünk. Mert ő bármit tesz velünk, és bármit mond nekünk, azt azért teszi, hogy mi higgyünk benne, és hogy így örök életünk legyen. Amen. Imádkozzunk. Szerető Úrunk, te annyira titokzatos Isten vagy. Annyira nem értünk téged sokszor. De köszönjük neked, hogy te értesz bennünket, és te pontosan tudod, hogy éppen mire van szükségünk. És te mindig azt adod nekünk. Urunk, arra kérünk, hogy te adj belénk bátorságot, bizalmat te feléd, hogy akkor is feléd forduljunk egészen, amikor nem értünk téged. És te adj nekünk megvilágosodást a te szent lelked által, hogy viszont megértsük mindazt a te szavaidból, a te cselekedeteidből, amikre szükségünk van, hogy megértsük, hogy hitünk legyen te benned, és így örökké élhessünk veled. Amen.